Az Isten teljesnek, egésznek, harmonikusnak teremtette az embert. A szabadságának a tétje az volt, hogy mihez kezd ezzel a szituációval. Tehát magyarán szólva, elkezd-e egyfajta, hogy is mondjam, szabad és fölszabadult organikus növekedésbe, vagy, és a B-variáció jött be, egy saját utat próbál járni, mert végső soron a kísértésnek mi volt a lényege? Ebből lesztek, olyanok lesztek, mint az Isten. De most világos, hogy ezt józan észre nem gondolhatjuk így direktbe, mert itt nem arról van szó, hogy hirtelen az Isten, vagy is mondjam, az ember az almába harapás pillanatában átváltozik egy Istenbe, mint egy ilyen amerikai science fictionben, fajt vált, vagy nemet vált, vagy nem tudom, mit csinál. Amit a játék lényege volt, hogy leszel olyan, mint az Isten? Az Isten adott eléd egy szabadságot, és adott eléd egy törvényt, minden fáról lehetsz kettőt kivéve. Te döntesz, hogy ki a törvényadó ebben a kertben, az Isten vagy te. És abban a pillanatban, hogy az Isten szavát kiiktatta Ádám és Éva, ezzel azt jelentette ki, hogy hát én. Ugye ezt a magyarban úgy is mondhatnánk egy szóval, hogy ön törvényű lett az ember ebben a pillanatban, és egy másik szó ide kapcsolódik még, ön elégült, vagyis elég leszek önmagamnak, másra nem lesz szükségem. Zárójel, ez hol köszön vissza, amikor a bukás után az Isten számon kéri Ádámot, ő abszolút skrupulusmentesen beáldozza Évát. Egy fél oldallal előbb ott még jajgat, hogy egyedül vagyok, nincsen senki, jaj, de kéne valaki, akkor utána újjong, ez már végre csont az én csontomból, hús az én húsomból, de ebben a szituációban már a lényeg, hogy én megúszom, őt elviszi az öreg ördög, az nem számít, csak én úszom meg. És igazából a Biblia ezzel válaszol az ember szenvedésének a problematikájára. Az az ember, aki elhitte magáról, hogy elég lehet önmagának, és aki elhitte magáról, hogy lehet önmaga számára a törvény, az úgymond be fogja szüretelni a döntésének a következményét. A Biblia ilyen szempontból teljesen az erkölcsi síkon indokolja meg a szenvedést. Tehát azért mondom csak ezt ennyire nyomatékosan, hogy lássuk, hogy ez nem feltétlenül az a kérdés, amit mindenki föltesz. És innentől kezdve egyébként ott van az az iszonyatos dilemma, hogy mennyi mindent újra kell gondolnunk. Hajlamosak lennénk azt mondani, azért van a szenvedés, mert az ember véges, és nem tudom én micsoda, és hogyha végtelen lenne, mint az Isten, nem kéne szenvedni. De hát bocsánat, a bűnbeesés előtt is véges volt. Csak a bűnbeesés előtt a végességére talált a szeretetében gyógyszert, hogy szerethet valakit. A bűnbeesése után ez már nem volt elég neki. Tehát azért mondom, hogy a Biblia innen indul. Mit torzít el az emberben a bűnbeesés, és ez a torzulása az embernek hogyan válik minden szenvedés forrásává? Hatalomvágy, birtoklásvágy. Sőt, a Biblia odáig megy, hogy a testi szenvedés, betegség és a fájdalmas szenvedés általi halál is ennek a levezetése, vagy ennek a következménye lesz a víziójában. Tehát ismétlem, hogy amikor a Bibliát nézzük, akkor itt egy ilyen síkon gondoljuk el a kérdést. Ez nem a biológiai antropológiának, vagy az orvosi anatómiának a problematikáját körüljáró tanítás, hanem itt szó szerint arról van szó, ami a morális rossz, vagy amit egyesek úgy is hívnak, hogy metafizikai rossz. Amikor az embernek megnyílik a tudata arra, hogy észrevegye véges teremtmény, és ez az egyszerű fölismerés szenvedésé válik számára. Ilyen szempontból jobb lenne oroszlánnak lenni a szavannán, mert valószínűleg még egy oroszlán se érezte magát rosszul attól, hogy öltem, és egyszer majd engem is ölnek. És emiatt egyikük sem kucolódott össze egy fa alá meghalni. Tehát ezt csak azért mondom, hogy amikor a Bibliát kérdezik, azt látnunk kell, hogy egy ilyen irányba haladunk. Egyébként a katolikus tanításban ennek egy nagyon érdekes inverze Szűz Máriának a személye. Hiszen mivel ő bűntől mentes maradt, ezért fogalmazódott meg a mennybevételnek a dogmája. Vagyis, hogy Mária is elhagyta ezt a földi életet, nem maradt itt örökre, de ez a távozás a szenvedéstől és fájdalomtól mentes volt, nem a hétköznapi értelemben vett halál, hanem elszenderülés. És ez a halál nem nyitott egy szakadást, ha szabad így mondani, az ember mi voltában. Mert a legnagyobb szenvedés pont az, amikor ketté szakadunk. Test és lélek, égi és földi, mulandó és örök szétszakad bennünk. A halál szó szerint szétrombol minket, és a föltámadásig várjuk, hogy legyen gyógyulás és helyreállítás. Na, Máriának pont ez az útszakasz így kimarad. Ha lehet így fogalmazni, a békés elszenderülése egybeér, ahogy az egyház mondja, a testi-lelki megdicsőülésével. De valószínűleg ez az oka annak, hogy nagyon sok szentünknél látjuk azt, hogy az utolsó életszakasz a szó szerint egy csöndes, békés megérlelődés az örökké valóságra. És ez nem biztos, hogy kanonizált szent, lehet, hogy az életünkből egy-két olyan ismerős, aki nagyon őszinte, mély hittel élt. És ott tényleg megéljük azt, hogy szó szerint átsuhan az élet záró kapuján, ami az élet nyitó kapuja, ha szabad így fogalmazni. Mert valahol benne az Isten kegyelme már olyan erősen működik. Tehát a bibliai olvasat egy kicsit másikra terel. És világos, hogy ez filozófiailag nem válasz, mert az állatvilágban is van szenvedés, az erdőtűzben is az elpusztuló állat iszonyatosan kínlódik és szenved. Tehát világos, hogy a Biblia itt az emberre összpontosít. Nem egy általános érvényű filozófiai választ ad. Igen, lehet, ismétlem, lehet, hogy ez a válasz kevés és gyönge. De hát ugye Mark Twain is azt írta, ha a könyvtelen órát úgy betöltöd, hogy abban érték 60 percnyi van, minden kincsével bírod a földet, s ami még több ember vagy, fiam. Úgyhogy ez valahogy egy olyan keresztény gondolat is.